Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Forduljunk oda szívünkben, lelkünkkel, a mi Úrunkhoz, Istenünkhöz, elcsendesedve előtte, énekeljük így a 25. zsoltárunk első verszakát. Most ne várjunk a kivetítésre, hanem az énekes könyvet vegyük a kezünkbe, és énekeljük így. Foglaljuk el a helyünket most, és a 166. dicséretünket keressük meg. Énekeljük a 166. énekünk mind a 4 verszakát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Nyíljon meg a szívünk, Istenünk beszéde előtt, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből hangzik hozzánk, Az 5-től a 12-dik, valamint a 18-tól a 31. versig terjedő szakaszokból a következőképpen. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították Pétert és Jánost, és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve szent lélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felül vallottuk, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megbetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Amint elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával, a szent lélek által. Miért szódultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Isten igéje még az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből hangzik hozzám, az első rész 8. verséből a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Amen. Foglaljuk el a helyünket most. Jézus Krisztus közvetlenül mennyben menetele előtt mondta ezeket a szavakat, amelyeket most hallottunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezete 8. verséből. Kaptok erőt, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Majd pedig 10 nap múlva Isten kitöltötte az ő lelkét a tanítványokra, akik aztán rögtön kimentek Jeruzsálem utcáira, és elkezdték hirdetni az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Azonban az is kiderül a Szentírásból, hogy amint elkezdenek Jézus mellett tanúskodni, szinte rögtön akadályba ütköznek. Vajon megállnak a tanítványok? Tovább haladnak? Hogyha tovább haladnak, akkor mi ad nekik ehhez erőt? Hogyan lehetséges ez? Tulajdonképpen azt látjuk, ahogy olvassuk tovább az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és így azt a szakaszt is, amelyet most itt először olvastunk, hogy hogyan is válik igazdá az, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy kaptok erőt, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Kaptok erőt. A felolvasott igeszakasz alapján két gondolatot szeretnék kiemelni a hallott történetből, hogy miben is és hogyan is mutatkozik hát ez meg, hogy a tanítványok kaptak erőt, mert eljött a Szentlélek, mert Isten kitöltötte a lelkét rájuk. Az első, amit érdemes nekünk felfedezni az olvasott igeszakaszban, az az, hogy kaptak erőt ahhoz, hogy a teljes evangéliumhoz tudjanak ragaszkodni mindenféle körülmények között. Pétert és Jánost, a két apostolt, arról olvashatunk itt az apostolok cselekedetéről írott könyvben, a vezetők, a vének, az írástudók és a főpapok elé kurcolják. És aztán tulajdonképpen fogolyként ott maradnak, őrizetbe veszik őket, és másnap hallgatják majd ki őket. Miért is? Mert előző nap történt valami rendkívüli. A jeruzsálemi templom ékes kapujában egy járni nem tudó, sánta ember egyszer csak talpra állt, és elkezdett járkálni. Sőt, örömében ugrándozni kezdett, és dicsőítette az Istent. Jézus Krisztus volt az, Jézus Krisztusnak az ereje, aki és amely által ez a sánta ember új életet kezdhetett. Jézus Krisztus volt az, aki az ő tanítványát, Pétert indította, hogy megálljon emellett a sánta ember mellett, hogy azt mondja neki, hogy nézz ránk, aztán majd mondja azt is, hogy ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Ez az az esemény, amelyre gondolva aztán a vezetők felteszik Péternek a kérdést, amikor már odaállítják középre, és elkezdik vallatni, milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt. Péteréket tulajdonképpen azok vallatják, akik magát az Úr Jézust elfogták, meghurcolták, átadták Poncius Pilátusnak. Akkor, amikor az Úr Jézust elfogták, a tanítványok szétfutottak. Erről is tudunk az evangéliumokból. Elrejtőztek, bezárkóztak attól való félelmükben, hogy ők is hasonló sorsra jutnak. Az első pünkösdön Isten szent lelkét kapva azonban kimennek Jeruzsálem utcáira. Már nem akarnak többé elrejtőzve maradni. Mennek ki, és hirdetik a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Most pedig, amikor vallatják őket, akkor hallottuk, hogy Péter milyen egyértelmű és határozott választ ad. Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felül vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által. Sőt, Péter még itt sem áll meg, pedig igazából a feltett kérdésre már választ adott, hogy milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt, de ő tovább folytatja. Akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Hát ez a mondat, ez a folytatás az, amit hallva lehet, hogy még talán közöttünk, keresztények között is, vannak olyanok, akik felsziszennek, hogy hú, Péter, hát ez az, amit már végképp nem kellett volna mondani itt a vallatóid előtt. Hiszen tudhatnád, hogy ezek az emberek, akik előtt most állsz, hallani sem akarnak az Úr Jézus Krisztusról. Hát ők azt remélték, hogy Jézus keresztre feszítésével ezt a számukra nagyon kényelmetlen Jézus ügyet sikerült lezárni. Hát persze, hogy idegesek azt tapasztalva, hogy mégsem csitul el ez az egész. Mert vannak itt emberek, akik arról beszélnek, hogy Jézus, akit keresztre feszítettek, feltámadt, hogy itt járt, hogy látták, hogy hallották a hangját, hogy beszélt hozzájuk, hogy itt munkálkodott még közöttük. Péter, ha azt ki is mondtad, hogy Jézus Krisztus neve által gyógyult meg, ott a templom kapujában ez a sánta ember, de legalább ezt nevetetted volna már a vallatóidnak a szemére, hogy ti feszítettétek keresztre. Tudhatnád, Péter, hogy ezzel csak még jobban magadra haragítod őket. Persze, hogy tudta Péter mindezt. Tudta azt is, hogy nem szívesen hallják Jézus Krisztusnak még a nevét sem. Mert tudta azt is, hogy azzal, amit mond, magára haragítja őket. De vajon ez volt a legfontosabb szempont Péternek? Hogy most róla mit gondolnak? Hogy rá hogy tekintenek? Hogy vele mit tesznek? Péternek nem ez volt a döntő. És ez kiderül az egész viselkedéséből, meg kiderül a folytatásból is. De hát akkor mi volt az igazán döntő Péter számára? Az, hogy mit mondott az ő ura és mestere. Hogy mit mondott az Úr Jézus Krisztus. Ő pedig többek között azt mondta neki is, meg tanítványtársainak is, erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, és lesztek nekem tanúim. Akkor pedig el kell mondani, amit látott és hallott az Úr Jézus Krisztustól, hát akkor nem lehet hallgatni. Aztán az is fontos, hogy hogyan is tudom a másik embert, a körülöttem lévőket segíteni abban, hogy megismerhessék ők is ezt az Úr Jézus Krisztust, aki azért jött el, és azért áldozta oda az életét, hogy a helyéről kiesett ember visszakerülhessen a helyére, az élő Istennel való kapcsolatba, és így az élete igazi értelmet nyerhessen. És hogyha Isten szent lelke azt a gondolatot adja, hogy igenis, ki kell mondanom, hogy céltévesztett az életed. Pontosan ennek érdekében, és ezért, mert segíteni szeretnék rajta, mert Jézushoz szeretném közelebb segíteni. Hát akkor kimondom, akkor is, hogyha talán először az a másik megharagszik rám. Mert akkor már nem ez a fontos számomra, hanem az, hogy Jézus Krisztussal, Istennel közösségbe kerülhessen. Ha az a segítség a másik számára, hogy igenis kimondom ezt is, hogy igen, az a Jézus, akit ti feszítettetek keresztre, de akit Isten feltámasztott a halálból, hát akkor igenis ezt is kimondom, vállalva mindazt is, ami esetleg velem történni fog. Nem csak arról beszélek, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, embereket, mert ez így igaz alapjában véve. De az igében ilyet is olvashatunk, és maga az Úr Jézus Krisztus mondta János Evangélium a 15. részében találhatjuk meg. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. És az, hogy a Szentlélektől ahhoz is kaphatunk, és kapunk erőt, hogy a teljes evangéliumhoz ragaszkodjunk. Ilyet is jelent, hogy nem csak arról beszélek a másiknak, hogy igen, az Úr megáldja a benne bízókat, hanem azt is elmondom. Különösképpen is, ha azt látom, hogy olyan helyzetbe került a másik, hogy nagyon-nagyon szükség van erre, hogy az áldásában részesülő ember is lehet beteg. Elvesztheti a munkahelyét is akár, vagy érheti másmilyen veszteség, vagy nehézség. Viszont az ilyenkor is igaz, hogy az Úr az övéivel van. Ő tartja meg a nehézsége között is az övéit. Sőt, azt is megígérte az Úr, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Ez pedig azt is jelenti, hogy a nehézség is a javunkat szolgálhatja, ha megmaradunk az ő szeretetében. Jelenti az evangéliumhoz való ragaszkodás azt is, hogy nem akarom az élét elvenni, mert talán nekem úgy kényelmesebb és egyszerűbb lenne, hogy nem válogatok az igékben, hogy ezek vigasztalóak, ezek olyan kedvesek, ezeket szívesen olvasom, jó hallani őket, és jó továbbadni őket. Mások viszont nem olyan kellemesek számomra, különösen amikor az Úr az igéje által int, netán egyenesen megdorgál. Milyen hamar megtörténhet, hogy az ilyen igéket eltoljuk magunktól. Ilyenkor következhet be könnyen az, hogy rögtön a szomszédomra vagy valaki más emberre gondolok, hogy milyen kár, hogy nincs itt. Mert ez pont rá vonatkozik. Ezt éppen neki kellene hallania. Most mi ülünk itt, és ez minden Isten tiszteleten így van, amikor hangzik az Isten igéje. Akkor bennünket keres az Úr, hozzánk szól, és akkor ne akarjuk így magunktól eltolni az ő szavát. Hiszen ő a dorgáló, az intő szavával is mindig segíteni akar. Talán éppen vissza akar terelni, mert lehet, hogy olyan irányba indultunk el, amiről az Úr nagyon jól tudja, hogyha ott tovább haladunk, akkor abból baj lesz, az nem vezet jóra. Akkor csak egyre jobban el fogunk távolodni tőle, és ezt meg akarja akadályozni. Most pénteken a felnőttek konfirmációi előkészítőjén arról volt szó, hogy mit tanít a Biblia a jövőről, az utolsó ítéletről, az Úr Jézus Krisztus újra eljöveteléről. És most így nekem is újra szembesülnem kellett azzal, hogy Isten igéje sokkal hangsúlyosabban szól az ítéletről, mint ahogy mi szoktunk. Mi valahogy félünk ettől. Félünk erről beszélni is. Talán még olyan igazán belegondolni is félünk. Félünk komolyan venni. Holott a Biblia egészen világosan mondja, elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Zsidókhoz írott levél 9. fejezetének 27. versében találhatjuk meg ezt. Világosan szól arról a Szentírás, hogy van üdvösség, igen, az Isten megkönnyörült rajtunk, neki hátat fordító embereken. Jézust elküldte, és általa az ő békejogját nyújtja felénk. És ezért helyreállhat a kapcsolat vele. Lehetünk az ő gyermekei. De világosan szól arról is, hogy van kárhozat. És mind a kettő végleges. És arról is nagyon világosan szól, hogy a halálunk előtt dől el, hogy melyik lesz a kettő közül az osztályrészünk. Péter nyilván nagyon jól tudja mindezt is. És ezért is jelenti ki ilyen egészen világosan ott az ellenséges közegben is Jézus Krisztusról azt, hogy nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amikor ő ezt így kimondja, minden bizonnyal nem tartott attól, hogy rásütik a bélyeget, hogy nem elég toleráns, meg nem tisztel másokat, meg nem fogad el másokat. Ezek a bátor, világos, egyértelmű szavak úgy hangzottak el Péter szájából, hogy a vallatói előtt állva megtelt Szentlélekkel. Vagyis Isten az ő szent lelke által tud, és akar is a ráfigyelő és neki engedelmeskedni akaró követeinek és tanúinak erőt mindehhez. A másik, amit a felolvasott igeszakasz alapján láthatunk, azzal kapcsolatban, hogy Jézusnak a szavai mit jelentenek, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, és lesztek tanúim, az az, hogy ő tud erőt adni. A Krisztus evangéliumának hirdetésével, egyáltalán az ő követésével együtt járó támadások, szenvedések elhordozásához is. Az már elhangzott itt, a felolvasott ige alapján, hogy a jeruzsálemi templomban a Krisztus evangéliumát hirdető Pétert és Jánost elfogják. Ők engedelmeskedtek Jézus szavának, és beszéltek a Jézus Krisztusban megjelent fegyelemről. De elfogják, őrizetbe veszik, majd másnap kihallgatják őket. És nyoma sincs sehol a bibliai szakaszban annak, hogy a tanítványok emiatt, hogy őrizetbe vették őket, hogy vallatják őket, hogy így bánnak velük, hogy szenvedést kell elviselniük, háborognának. Nem mondják azt, hogy de hát mi engedelmeskedtünk a mi Urunknak, és lám, már is akadályba ütközünk. Sokkal inkább az derül ki, hogy nagy józansággal fogadják az ellenséges viszonyulást, a támadást, és hozzá lehet tenni, hogy egyáltalán a Jézus Krisztus követéséből és a tanúskodásból annak következményeként megmutatkozó szenvedést. A Szentlélektől kapott bátorsággal hirdetik az igét a vallatóik előtt is. És mi történik? Azok megfenyegetik őket, hogy ne beszéljetek többet Jézus Krisztusról, ne szóljatok többet Jézus nevében. Ettől kezdve vajon hallgatnak? Nem. Így olvastuk, hogy elmentek az övéikhez, elmondják nekik ott, hogy mi történt, aztán együtt a családfőhöz, Istenhez fordulnak, és elé terítenek mindent. És ebből most a mi gondolatmenetünk és témánk szempontjából leginkább az fontos, hogy hogyan is kezdik az imát, meg mi is derül ki úgy az imából, hogy hogyan gondolkoznak mindarról, ami történt. Hát valahogy úgy, hogy Urunk, semmi olyan nem történt velünk, amit Te nem mondtál meg. Hát Te erre felkészítettél bennünket. Nem váratlanul értesz bennünket. Te mondtad, hogy felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Vagyis valójában a mi vallatóinknak nem is velünk van bajuk, hanem elsősorban az Úr Jézus Krisztussal. Nem ellenünk hadakoznak elsősorban. És nem a mi személyünk nem tetszik nekik, hanem az, hogy mi Jézus nevében gyógyítottunk, és hogy mi Jézus nevében mondtuk a bénának, hogy kelj fel és járj. Mert mi igenis Jézus Krisztust hirdetjük, a megfeszítettet hirdetjük, azt, hogy az életünk megoldása benne van. Hát ezzel van nekik bajuk. Ezzel nem tudnak mit kezdeni. De mi ezt tudjuk. Hát ezt Te megmondtad előre. Már Dávid szája által is. És mi is igazából csak azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus bennünket is felkészített. Beszélt arról többek között, hogy engem üldöznek, és majd titeket is üldözni fognak. Engem elutasítanak, titeket is lesznek, akik elutasítanak. De, amint hallottuk most az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből, változatlanul igaz Jézusnak az az ígérete is, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. De ezt akár így is lehetne mondani, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, amikor kapjátok a Szent Lelket, és igazából így tudtok az én tanúim lenni. Azt látjuk, hogy ott Péter, János, meg aztán a többiek, a gyülekezet tagjai, amint együtt, egy szívvel, lélekkel imádkoznak, belekapaszkodnak az Isten igéjébe. Így idéznek Zsoltárt is, hiszen ez egy Zsoltár idézet, hogy a fogányok meg a fejedelmek az Úr felkentje ellen támadnak. Belekapaszkodnak Isten ígéreteibe, szavába. És ezt mi is tehetjük és tegyük, mert eközben erősödünk meg, hogy igen, Uram, hát ez ma is igaz. Igen, hogyha én hiszem és vallom, hogy a virág ugyan elszárad és elhull, de a te igéd örökké megmarad, akkor ez az ige ma is és most is igaz. Igaz a te szavad, igazak a te ígéreteid, és ezekbe bele lehet kapaszkodni, és ezek tovább tudnak vinni bennünket, illetve általuk maga az Úr visz bennünket tovább. Olyan jó, amikor így bele lehet kapaszkodni, és bele tudunk kapaszkodni Isten igéjébe, amikor talán elcsöbbet a lelkünk, amikor szomorúak vagyunk, amikor talán éppen kezd már a keserűség a szívünkben lopózni amiatt, hogy olyan régóta imádkozom már valakiért, és még mindig nem nyílt meg a szíve Jézus Krisztus előtt. Olyan jó, hogyha az Isten igéje, szava így meg tud elevenedni számunkra, és Isten Szent Lelke ezt tudja adni és munkálni bennünk. Lehet, hogy egy 20-30 évvel ezelőtt kapott vagy olvasott ige ragyog föl egyszer csak a maga teljes valóságában erejével számunkra. Hadd valljam most azt be itt így, hogy nekem is vannak ilyen igéim, amelyek mintegy végig kísértek az évtizedek során, és amelyek újra és újra erőt adnak. Olyan igék, amelyeket annak idején még, amikor az Isten akaratát kerestem, hogy vajon hol a helyem, vajon mi az én feladatom, és kezdtem azt látni, hogy Isten a teológia, a lelkészi szolgálat felé terelget, és akkor feltettem a kérdéseimet, és megosztottam a kételjeimet vele, hogy de Uram, hogyan? Hát nekem nincs elég erőm, én nem vagyok erre alkalmas. És akkor jöttek az igék. Ilyen igék, mint amelyek Józsué könyvének az első fejezetében vannak, hogy légy erős és légy bátor. Én veled leszek. Meg aztán, amit Pál apostol kapott, amikor imádkozott azért újra meg újra, hogy Isten azt a tövist vegye el a testétől. És lehetne azt mondani, hogy Isten nem hallgatta meg az imádságát, a kérését, mert nem vette el a tövist. De igazából a helyes megfogalmazása az, hogy Isten meghallgatta az imádságát. úgy hallgatta meg, hogy a tövis ugyan megmaradt, de kapott erőt, és megtapasztalhatta az ő kegyelmét, az ő jó indulatát, az ő erejét újra meg újra, ahogyan akkor meg is ígérte, hogy elég néked az én kegyelmem, és az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Elmerjük mi ezt hinni? Rámerünk mi akár erre az igére két lábbal állni? Hogy mi gyengék vagyunk, hogy mi sokszor úgy érezzük, kevesek vagyunk, hogy körülöttünk úgy árad a gonoszság, az erőszakosság. Hát mit tudunk mi tenni keresztényként? Merjük hinni ezt, hogy elég néked az én kegyelmem? Csak tudjunk újra meg újra úgy menni oda, hogy Uram, nekem semmi nincs, nincs elég erőm. Talán még az ismereteim is hiányosak, de szeretnélek téged még jobban megismerni, és szeretnék neked még jobban engedelmeskedni, és még jobban a rendelkezésedre állni. Hisszük el, hogy mindeközben meg lehet tapasztalni Isten kegyelmét, az ő szent lelkének az erejét. Meg lehet úgy is tapasztalni, ahogyan itt, ez a mostani igeszakasz adja még elénk, hogy hogy meg tud változtatni Isten szent lelke embereket. Gondoljunk itt tovább arra az imádságra, amely ott elhangzott, amikor Péter és János a fenyegetést hallva megkeresték a gyülekezetet, és mindent elmondtak az Úrnak. Mit kérnek ők ott? Nem azért imádkoznak, hogy Urunk, hallgattasd már el ezeket az embereket. Urunk, valahogy távolítsd már el ezeket a mi ellenségeinket, akik legalábbis így viszonyulnak hozzánk, és szórd szét őket. Nem azért imádkoznak, mint valamikor még a tanítványok, ők tanítványok, pünkösd előtt egyszer Jézustól ezt kérdezték, hogy akarod-e, Uram, hogy tüzet kérjünk erre a falura? Ugyanis az a falu, az a samáriai falu nem fogadta be Jézust. Nem akart helyet adni. És akkor a tanítványokból ez fakadt föl. Így gondoltak rájuk. És Jézus ezekkel a szavakkal kellett, hogy forduljon hozzájuk. Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. De pünkösd után már nem így imádkoznak, és nem ezt kérik. Nem tüzet kérnek az őket vallatókra, hanem azt kérik, hogy adj, Urunk, nekünk teljes bátorságot. Bennünk munkálkodj tovább. Bennünket formálj, és tégy még inkább alkalmassá az ige hirdetésére, továbbadására. Nem azt mondják ott, hogy Urunk, segíts, hogy csendesebbek tudjunk lenni, hogy egy kicsit diszkrétebben csináljuk a missziót, nehogy valakik körülöttünk megütközzenek, hanem azért imádkoznak, hogy bátrabban tudjuk hirdetni az igét. És mi történik ezután? Azzal fejeződött be az ige szakaszunk, hogy megteltek szent lélekkel. És bátran hirdették az igét. Megteltek szent lélekkel. Ezt olvashatjuk akkor is, amikor arról van szó, hogy a tanítványoknak ott a vallatók előtt a kérdéseikre válaszolni kell. Emlékezzünk rá, hogy Péter is megint megtelik szent lélekkel, és aztán így a Szentlélek erejével mondja mindazt, amit mondott, hogy nincsen üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. És most az imádságuk után, vagy az imádságuk közben megtelnek Szentlélekkel. Itt nem az a jelentés szerepel, ami pünkösd napján, amikor eljött a Szentlélek, nem új pünkösdet éltek át itt a tanítványok és a vele lévő gyülekezeti tagok. Hiszen pünkösd ugyanúgy, mint ahogy nagypéntek és húsvét egyszeri ügytörténeti esemény. De hát akkor mit jelent ez a kifejezés, hogy megteltek, hogy beteltek újra Szentlélekkel? Azt jelenti, hogy a bennük lévő, közöttük lévő Szentlélek munkája, ereje még inkább áthatja őket, átjárja őket. A Szentlélek munkájának a mélységét élhetik át ezek az emberek, akik ott együtt könyörögnek, és együtt viszik oda az éppen pillanatnyi helyzetüket az Úr elé. És ez meg is mutatkozik ott rögtön a Szentlélek erejének munkájának még mélyebb átélése. Akkor ott abban, hogy még bátrabban hirdetik utána az igét. Hogy bár ellenséges környezetben, hogy bár támadások közben, de mégis bátran, Isten iránti bizalommal és reménységgel a szívükben hirdetik a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Mert beteltek Szentlélekkel, és ez a mi lehetőségünk is, hogy még jobban megtapasztalhassuk, átélhessük, hogy a Szentlélek átjár bennünket, hogy hat, hogy bennünk munkálkodik, és így erősíthet meg bennünket, és ezért szentelhetjük bátran oda magunkat mi is a teljes evangélium hirdetésére, szóban is és tettben is. Legyünk hát így, mi is valóban tanulni a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak, Istenünknek. Legyünk bátor tanúi az ő nagyságos tetteinek. Amen. A 165. dicséretünket keressük meg, és kérjük ezt, hogy az énekverssel is a 4. verszakát énekeljük. 165. énekünk 4. verszakát énekeljük tehát. Köszönjük, Urunk, hogy minden félelmünkkel, betegségünkkel, megváltatlan testünkkel, egész bajban lévő életünkkel hozzád mehetünk. És aki hozzád megy, az semmiképpen ki nem veted. Köszönjük neked, Urunk, ígéretedet, azt, hogy minket is magadhoz emelsz, és mindabban részeltetsz, amit mi most még talán elképzelni sem tudunk, hogy igazán egyé válhatunk veled, és kaphatjuk, és adhatjuk a te erőidet, lelkedet tovább. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy mindez valósággá legyen. Mutasd meg nekünk, hogy mi az, amit ehhez félre kell tennünk, amitől meg kell válnunk, kárnak és szemétnek kell ítélnünk. És mi az, amit te erősítesz és nevelgetsz bennünk, hogy egykor majd szárba szökve termést adjon 30 annyit, 60 annyit vagy 100 annyit. Köszönjük, Urunk, hogy ami nálunk lehetetlen, az mind-mind lehetséges te nálad. Szeretnénk egészen rád bízni életünket a most következő 7 napjain. Imádkozunk, Urunk, a betegjeinkért is. Kérünk, hogy légy mindazokkal, akik most betegágyhoz vannak kötve, hogy a szívük, a lelkük a szabad lehessen arra, hogy mégis valamiképpen szárnyalhassanak, hogy hozzád emelkedhessenek lélekben, és békességedet, jelenlétedet megtapasztalhassák. Imádkozunk, Urunk, ezért a bajban lévő országért is, aminek polgárai vagyunk. Te tudod, hogy mi az, ami megbánni és megtérni való. Kérünk téged, hogy adjál megújulást és ébredést. Imádkozunk azért is, hogy Anya Szent Egyházunk betölthesse a rábáró feladatot. Add meg nekünk, Urunk, hogy mindnyájan a tőled való elhíváshoz méltóan tudjunk járni. És kérünk téged, hogy lehessen ennek a mai napnak hátralévő része megszentelt idő általad. Jézus Krisztusért, az ő értelméért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen, akaratod szerint. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére. Így ajánlom az adakozást a testvérek figyelmébe az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Sok szeretettel hívom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Holnap délután 4 órától a fiatalok számára lesz konfirmáció előkészítő. Szerdán egyrészt a nyugdíjas testvérek találkozhatnak, másrészt pedig a babamama kör tagjai. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz. Az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekistentiszteleteket is tartunk. Tovább is várjuk a jelentkezéseket a nyári gyülekezeti többgenerációs táborunkra, csendes hetünkre, amelynek időpontja július 15-től 21-ig, és a helyszíne pedig a Zemplén-hegységben található Borsva település, és azon belül is a Kőbérc panzió. Amint a megnevez és jelzi, gyermekektől elkezdve egészen idős testvérekig, a különböző generációk minden tagját szeretettel és szívesen hívjuk és várjuk, hogy a fizikai pihenés mellett lelkileg is felüdülhessünk. Most pedig a 254. énekünket énekeljük, az első 5 verszakát, tehát 254. dicséretünket keressük meg. Első 5 verszakát énekeljük, az 5. majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra.